az ige hirdetésem igéje a János írása szerinti evangélium 20. fejezetében olvasható. Olvasom a 20., 21. és 22. verset. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét azt mondta nékik: békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek szent lelket. Kedves testvéreink, a szűkösdi evangéliumot most így mondom, az egyház időnként több önmagánál. Az egyház önmagában egy intézmény, amelynek megvan a belső rendje, megvannak a játékszabályai, zajlik, folyik benne az élet, húzzák a harangokat, megszólal az orgona, prédikálnak, megvan a dogmatika, megvan a megfelelő viselkedésmód, folyik az egyház átlagos élete. Időnként azonban kiszökken valami módon az egyház a megszokott életviteléből, és különös dolgok történnek. Az ilyen jelenségeket nevezzük, mert hiszen nem egyszer történt ez, újra meg újra történik. Az ilyen jelenségeket nevezzük pünkösdi jelenségeknek, ilyesmi történt az első pünkösd alkalmából is, és az a reménységünk, hogy még mi is részesei leszünk, vagy már vagyunk is ilyen pünkösdi élményeknek, amikor is az egyház hagyományos életéből kizökken. Az egyház hagyományos életét nagyon jó jellemzi ez a néhány szó, amit itt találunk. Igazából husvéti történetet olvastam, nem pünkösdi, majd elmagyarázom, hogy miért. De pünkösdi ugyanaz volt, mint husvétkor, hogy pedig zárt ajtók mögött ültek a tanítványok, mert féltek a zsidóktól. Sajnálatos módon az intézményes egyház életéhez hozzá tartozik a zárt ajtók mögötti élet és a félelem. Ez így volt évszázadokon át, zárt ajtók mögött, gondoljunk ilyenre, hogy jött Galilei, és zárt ajtókra talált az egyházban. Aztán jött Dárovid, és zárt ajtókat talált. Aztán jött Freud, jött Marx, Károly, és jönnek újak, és zárt ajtókra találnak az egyházban. De nem csak ezeket a külsőket emlegethetem, szólhatnék arról, hogy jött Assisi Ferenc, és zárt ajtókat talált. Jött Huszi János, és zárt ajtókat talált. Jött Luther Márton, Münzer Tamás, és utána újak meg újak jöttek, és a törvény szinte mindig az volt, hogy zárt ajtó. Az egyház zárt ajtók mögött van, akár kívülről jön valami új gondolat, akár belül ébredezik valami új gondolat, az intézményes egyházra ez jelenti, hogy zárt ajtók mögött él. Modern szóval így mondhatnánk, az egyháznak szinte lényegéhez tartozik a konzervativizmus. Most nyugaton jártam néhány héten át, több egyházi vezetővel beszélgettem, és ők maguk mondották, hogy tehetetlenek, ők szívesen csinálnának egyet más, de az egyháznak a jellegzetes mozgása, a mozdulatlanság, a konzervativizmus zárt ajtók. Ez az alapállás. És azt kell mondani, hogy a pünkösd azt jelenti, hogy ebben a zártságban mégiscsak történik valami. Egy hasonlatot is idehozott testvéreim. Amiként az egyház időnként több önmagánál, most gondoljunk a hegedűre, a hegedű is időnként több önmagánál. Amikor a tokiában van, vagy az asztalon hever a hegedű, hát akkor is hegedű. Sőt, hogyha ott a szobában a zongorád mondjuk leütnek erősen egy A hangot, akkor a hegedűnek az A húrja is megpendül egy kicsit, vagy a D-re, a D húr. Tehát rezonancia támad a hegedűben azokra a hangokra, amik a szobában, a helyiségben vannak. De milyen más az, amikor a művész veszi kezébe a hegedűt és megszólaltatja. Hát ez egy fájdalmas hasonlat az egyházra nézve, mert azt jelenti ez, hogy a hegedű vagy egyszerűen rezonál azokra a hangokra, amelyek körülötte elhangzanak, vagy pedig a művész kezében saját külön dallamot szólaltat meg. Hát ez az egyházra nézve is érvényes, testvéreim, ha a mester nem veszi kezébe az egyházat, akkor az egyház sem más, mint egy rezonáló testület, azokra a hangokra rezonál, amelyek ebben a külső világban vannak. Gyenge, halvány rezonanciája azoknak, amik a világban történnek. Sokszor elkésett rezonanciája annak, ami a világban történik. Ha becsületesen áttekintjük 2000 évnek az egyház történelmét, azt kell mondanunk, hogy az egyház többször volt ilyen rezonáló testület, mint sem hegedű a művésznek a kezében. Többször volt a világnak a visszhangja, mint az Istennek az élő, aktuális hangja. És bizony nem árt komoly önvizsgálatot tartani ezekben az években is, hogy ma az intézményes egyház, a történelmi egyház több év, mint visszhangja annak, ami a világban történik. A pszichológiában, a szociológiában, most már akár a politikában is visszhang. Ez hozzátartozik az egyház létéhez, benne életben a világban, és visszhangoznak a hangok, amik a külső világban megszólalnak. De nem ez az igazi egyház. Akkor egyház az egyház, amikor több önmagánál, amikor a mester kezébe kerül, és megszólal az igazi hang. Nem a visszhang, hanem a felülről jövő igazi hang. És testvéreim, ezekben az években, évtizedekben, abban az örömben élhetünk, hogy valami mozdul az egyházban. Mintha a mester utána nyúlt volna, kezébe venné, ha a képet egy kicsit tovább csigázzuk, akkor olyasmit mondhatunk, hogy most még talán csak a hangolásnál tartunk. Még nem szólal az igazi muzsika. De már valami történik az egyházban, kezd az egyház rá hangolódni az igazi dallamra, az Isten evangéliumára. De az kétségtelen, hogy valami történik ebben az egyházban, és ezt a valamit mindegy, hogy milyen néven nevezzük, ébredés, szentlélek áradás, pünkösdi mozdalom, új pünkösd. És ez az egyetemes kereszténységben így van, még 23. János Pál pápa hirdette meg, hogy új pünkösdre van szükségük, a tezei prior Nozsé Süc ugyancsak új pünkösdöt igényel, és protestánsok és katolikusok egyaránt ebben a örömben élnek, aki igazán szereti az egyházat és annak urát, az ebben az örömben él, mintha valami hangolás történnék, sőt, összhangolás, mint ahogy a D-nek meg az A-nak a saját hangja kell, hogy tiszta legyen, akkor lehet majd szépen muzsikálni a hegedűn. Hát most, mintha ilyen összhangolás történnék, hogy minden felekezetek csoportot a Szentlélek Úristen hangol, ráhangol a saját hiteles eredeti hangjára, hogy aztán valami muzsika elkezdődjék ebben a világban. Én legalábbis ebben az örökben élek, testvéreim, és az az imádságom, hogy a zárt egyház azért mégiscsak valahogy élje át, hogy Jézus a zárt ajtókon át megjelenik. Mert még ezt is az öröm mellé, mint szomorúságot oda kell mondani, hogy a zár ajtók mögött az egyház nem csak a darwinizmustól fél, a marxizmustól fél, az evolúciótól fél, a tudománytól fél, az egyház a Szentlélektől is fél. Ezt így becsületesen ki kell mondani, ha valami jót akarunk, előre menetelt akarunk, akkor ezt is ki kell mondani, hogy a zárt ajtók mögött az egyház, az intézményes egyház fél külső erőktől is, de a Szentlélektől is. Mert ha megjelenik a Szentlélek az egyházban, akkor az a hagyományos rend megbomlik. Kizökken az egyház a megszokott élet menetétől, és ezt nem szereti, főként nyilván az egyháznak a vezetői. Nem véletlen az, hogy ahol a Szentlélek Isten megjelenik, ott bibliai valóságok jelennek meg, és ezek nem mindig illenek bele az egyházi kategóriákba. Például mondom ezt, hogy hierarchia, ez az egyháznak egyik eleme, lényeleme. Egyszerű emberek vannak, aztán vezetők, aztán a vezetők vezetői. És hát a Szentlélekről is persze, hogy van tudomány az egyházban, és a tudomány lényeg az, hogy aki legfelül van, az a legtöbbet kapta a Szentlélekből. Ja, lejjebb, aztán adják még lejjebb. Megvan ez a hierarchikus gondolkodás az egyházban, és a Szentlélek benne van valahol ebben a hierarchikus gondolkodásban, és nem így van. Amikor igazán megjelenik a Szentlélek, nem veszi komolyan a hierarchiát. Nem kötelező reálnézve a hierarchia, hanem sokszor megszégyeníti a kicsinyek által a nagyokat. Ahogy az ige mondja, a szél húva, hová akar, nem tudod honnan jön, hová megy. Az egyházat idegesítheti ez, hogy hát nem tudom, mi lesz ebből. És ott van zárt ajtók mögött félelemben az Anyaszent Egyház. De testvérek, ez a csodálatos pünkösdi evangélium, hogy Isten szereti ezt az egyházat. Isten megáldja ezt az egyházat. Ebben a különös kettősségben él az egyház, hogy egyfelől megszomorítja a szent lelket, másfelől mégiscsak az egyház viszi tovább a Szentlélek munkáját. Ez öröktől fogva látszik, így volt, és mindörökké így lesz. Az egyház hordozza és megszomorítja a szent lelket. Megszomorítja és kapja a szent lelket. És ez így van ma is, testvéreik. Így kell ma is pünkösdöt ünnepelnünk, hogy az egyház, a konzervatív egyház a modern áramlatoktól éppen úgy, mint a Szentlélektől reszkető egyház egyre csak ajándékul kapja a szent lelket. De testvérek, ezt is tisztázzuk azért, hogy ilyesmi igazából nincs, hogy az egyház. Van az, hogy te, meg ő, meg én, meg mi, emberekből tevődik össze az egyház, és amikor az egyháznak döntenie kell, az azt jelenti gyakorlatilag, hogy neked, meg nekem döntenünk kell. És még egyszer kiélezve mondom a dolgokat, testvéreim, az Anyaszent Egyháznak az aktuális döntése, 1980-ból vagyunk 84-ben, egyház aktuális döntése nem az, hogy részt vesz-e a békeharcba, vagy nem vesz részt, melyik oldalon vesz részt, a másik oldalon-e, vagy ezen az oldalon. Nem ez az egyház időszerű döntése, hanem az, hogy akarja-e a szent lelket, vagy nem akarja. Aztán később jönnek egyéb döntések is. De alapvető módon most, amikor ébredezik a lélek, amikor zörget az egyház ajtaját, most az egyháznak az alapvető döntése az, hogy akarja-e a szent lelket, fél-e a szent lélektől, bezárkózik még jobban, vagy pedig ajtót, ablakot nyit, és komolyan mondja, és imádkozza, és énekel, jövel, Szentlélek Isten. De még egyszer mondom, tese, ilyen, hogy az egyház nincs, hanem vagy te, meg vagyunk mi, vagyok én, és a döntés személyes döntés, nekem is személyes döntés, nem az, hogy melyik felekezetbe állok be, milyen politikai nézetet, milyen keresztény ideológiát képviselek. A személyes döntés az, hogy akarsz-e szent lelket. akarod-e, hogy Jézus rád is rád leheljen ezzel, hogy vegyetek szent lelket. Mert az igazság azt esélyem, hogy te is több vagy önmagadnál, mint hogy az egyház több önmagánál, ha a Mester kezébe veszik. Hát ez pontosan így érvényes rád is, tesél, hogy te is több vagy önmagadnál, ha kézbe kerülsz, ha jó kézbe kerülsz. Több vagy önmagadnál, és azt hiszem, ezt időnként átéljük, szinte tréfásan szoktuk mondani, hogy megszállt a Szentlélek, és egyszerre megbocsátottam, egyszerre megbékéltem a sorsommal, egyszer csak valami öröm töltött el, időnként megszáll a Szentlélek, és akkor más ember leszek. Hát ilyen élményeink vannak, és éppen azért, mert vannak, azért időszerű a döntés, hogy akarod-e testvérem, hogy ne csak időnként, magad se tudod, hogyan, miként, hanem gyakrabban, sőt, egyetemesen szálljon reált Istennek a lelke. Akarod-e azt, hogy legyen Szentlélek, több Szentlélek hatásod életedben. A Biblia arról beszél, hogy beteljesedtek Szentlélekkel, tehát nem csak esetlegesen, időnként, hanem beteljesedtek Szentlélekkel. Egész életüket meghatároztál, és így lettek többek önmaguknál. És most testvérek, valami nagyon fontos bibliai igazságot szeretnék elmondani ki néktek. Szeretném megokolni, hogy miért a János evangéliumából olvastam az igét, miért nem a Cselekedetek könyvéből, ahol részletesen olvassuk a pünkösdi történetet. Most testvéreim, szeretném fölhívni a figyelmeteket arra, hogy mi keresztények általában a Lukács gondolkodásának az igézetében élünk. Holott Lukács egy keresztény szerző a Biblia gazdagságában, és másnak más volt a gondolata. Lukácsnak van egy konkrét elgondolása, a Biblia tudomány ezt kimondja, és ne féljünk ezt tudomásul venni, hogy egy kicsit szépíti a dolgot a múlt távlatába visszatekintve, hiszen elég messziről emlékezik pünkösdre, egy kicsit megszépíti az eseményeket, elrendezi az eseményeket. Más evangélista másként érte át. Mindegyik átérte valahogy azt, hogy Szentlélek, de más másként. Például János evangélista, akitől idéztem, másként érte meg a Szentlélek dolgát, mint Lukács. Mert ha figyeltetek, hallhattátok, hogy János szerint pünkösd már húsvétkor volt. Húsvét napján megjelent Jézus a tanítványok körében, akik zárt ajtók mögött féltek. Megjelent Jézus, rájuk lehelt, és azt mondta, vegyetek szent lelket. És hát irány vettek. Nem csak rájuk lehelt, és programul azt, hogy majd egyszer fogtok venni 50 nap múlva. Rájuk lehelt, és azt mondta, vegyetek szent lelket, és szent meggyőződésem szerint vettek. Tehát húsvétkor már pünkös volt a János gondolkodása szerint. Kinek volt igaza? Jánosnak vagy Lukásnak? Nem fontos esélyem, mert az egész Szentlélek ügyet egy nagyobb összefüggésbe kell belehelyezni, és akkor mindjárt helyére kerül János is, meg Lukás is. És ezt a nagyobb összefüggést szeretném most elmondani néktek, testvéreim. Ehhez egy bizonyos kortörténeti ismeret szükséges, hogy a tágasabb összefüggésében értsük a dolgokat. Jézus belekerült egy zsidó társadalomba, zsidó teológiába, zsidó egyházi életbe, és akkor az ő korában a zsidó teológiának alaptétele volt ez a nosztalgikus tétel, hogy nincs Szentlélek. Hely, azok a régi nagy idők, amikor volt Szentlélek, a próféták korában, Ézsaiás korában, vagy előtte Illés korában, vagy a későbbiekben Dánielnél volt Szentlélek, de ma a mi nemzedékünkben nincs. És az lesz majd a messiási időknek a jele, hogy újra jön a Szentlélek. De hát most nincs. Jézus ebben a gondolkodásba lépett be a működésével, még azt is kitisztázták a Biblia tudósok, hogy a papok szerint, a főpapok szerint nagyon soká majd egyszer eljön a Szentlélek. A farizeusok már türelmetlenebbek voltak, ők azt mondták, hogy hamarosan jön a Szentlélek. Az esszénusok, ez egy ilyen szigorú zsidó szekta volt, az esszénusok napról napra bemerítkeztek, megmártóztak, megtisztultak, mert hát ha már ma jön a Szentlélek, és kezdődik a nagy harc a világosság fiai és a sötétség fiai között. Tehát különféle elgondolások voltak a zsidó teológiai gondolkodásban, de az alaptéte az volt, hogy nincs, most nincs. Majd egyszer jön, és az jelzi a messiási kor elközelettét, hogy Isten kiölti az ő lelkét. Most ebbe a világba lépett be Jézus, és nagyon vakmerő dolgokat mondott, és csak úgy olvasok most septében néhány verset a Lukács evangélium a 4. részéből. Jézus Szentlélekkel telve eljött a Jordántól, és a Szentlélek indítására a pusztában tartózkodott. Aztán később Jézus a Szentlélek erejével visszatért Galileába, elment Názáretbe, elmondta életének első nagy prédikációját, egy programbeszédet. És ezt a programbeszédet ezzel kezdette, hogy az Úr lelke van én rajtam, mert fölkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. És azt mondta Jézus, hogy ma beteljesedett ez a nap. Ma. Hogy az Úr fölkent engem az ő szellemével, szent lelkével. És aztán, ha figyelmesen olvassátok az evangéliumokat, kiderül az, hogy a nagy teológiai vita Jézus meg az ellenfelei között azon volt, hogy Belzebub ereje által, vagy Isten szellemének, lelkének ereje által csinálja a jeleket és csodákat. Az nem lehetett elvitatni, hogy csodákat, jeleket csinál. De milyen motivumokból, milyen háttérből. És az ellenfelei azt próbálták bizonygatni, hogy a Belzebub segíti őt ezekre a csodákra. És erre válaszolta Jézus, ha a Belzebub segít, akkor a ház meghasonlott önmagával. Ördögökkel üzött ördögöket, akkor vége az ördög irodalmának. Tehát folyt ez a nagy teológiai vita, hogy amit Jézus csinál, az a Belzebub erejével, a sátán erejével történik, vagy tényleg itt volna az Isten szelleme, kitöltetett a Szent Lélek. És erre Jézus teljes öntudattal vallott, hogy én Isten lelkével cselekszem azt, amit cselekszem. Tehát mi a lényeg mindebből, testvéreim? Az, hogy nem pünkös igazából a Szentlélek ünnepe. A Krisztus esemény önmagában a Szentlélek ünnepe. Ez a fontos mondani való ma délet hozzá a testvéreim. Ez egy bibliai igazság, de nagyon jelentős bibliai igazság. És itt mondom azt, hogy Lukács igézetébe vagyunk, amikor azt mondjuk, hogy Szentlélek, ja igen, Cselekedetek könyve, második rész, összejöttek és Péter beszélt, és így tovább, és így tovább. Mintha a Szentlélek ugye pünköskor kezdődött volna. Ezzel szemben mondom még egyszer, a Biblia tudomány teljes egyértelműséggel vallja ezt, hogy a Szentlélek ügy, lényegileg a Krisztus ügy. Vagy fordítva, amikor megjelent a Krisztus ebben a világban, akkor jelent meg a Szentlélek. Tehát amit úgy vártak a zsidó teológusok, az valóban bekövetkezett. Jézus Krisztusban megjelent közöttünk Isten lelke teljes erejével, sokszínűségével, gazdagságával. Tehát a Szentlélek ünnepe a Krisztus esemény a maga teljességében. Persze, hogy volt jelentősége a húsvét utáni 50. napnak, pünkösd napjának. Az volt a jelentősége, hogy végre a tanítványok is befogadták. Végre a tanítványok is beteljesedtek Jézus szellemével. Végre, mondom. Mert hiszen ott voltak mellette, vagy három esztendőn át, és az az igazság, hogy nem tudott beléjük hatolni a szentélyek igazából. Egy-egy érintést kaptak, aztán mindjárt utána egy ellenérintést. Te vagy a Krisztus. Igen, ez a szentélyektől van. De mentsen Isten a keresztől téged. Ez a sátántól van. A tanítványok Jézus közelében ilyen hatásoknak voltak kitéve, egyszer szentlélek hatás, egyszer ördögi hatás. Nem fogadtak be minket. Hát az Isten nyila verje meg őket. Ne kérjünk az égből tüzet erre a falra, meg ne akar minket befogadni. Értitek, testvérek, éveken át záporozott rájuk a Krisztus szelleme, a Krisztus szent lelke, de ugyanakkor ki voltak szolgáltatva ördögi erőknek is. Ez a hullámzás jellemezte őket, és a húsvét utáni 50. nap, a pünkös napja, azóta nagy áttörés, amikor végre igazán betöltötte őket a Szentlélek, amikor végre megérett az életük arra, hogy befogadja a Szent Lelket. Tehát a 12 is részesült abból a szellemből, amelyet a Jézus, a Názáret Jézus betöltötte és vezérelte. Ilyen jelentősége van, de még egyszer mondom és kérlek is titeket, hogy az egész szemléletet alapítsátok át, szabaduljunk ki a Lukács igézetéből. A Szentlélek ügy a Krisztus ügy. A názáreti Jézus Krisztussal jelent meg az Isten szelleme hatalmasan. És aztán később a tanítványok is végre megnyíltak a Szentléleknek a befogadására. Ez azért fontos, testvéreim, mert ha ez így van, mint ahogy teljesen meg vagyok győződve, hogy így van, ha ez így van, ez például ilyesmit jelent, hogy a Szentléleknek nincs öntörvénye. Hogy Jézus igen, az úgy, a Szentlélek meg így, meg így. Nincs öntörvénye a Szentléleknek, Krisztus törvény van. A názáreti Jézus Krisztusnak a törvénye, egyúttal a Szentlélek törvénye. Ahogyan az a názáreti Jézus csinálta, az a Szentléleknek a törvénye. Ez azért fontos hangoztatni, mert bizony ebben a mostani mozgolódásban ott van az a kísértés, hogy igen, hát Jézus csinálta magáét, és most hála Istennek van egy csodálatos új valami, a Szentlélek, és a Szentlélek valami egészen újat csinál. Hát ez nem igaz, testvérek. Az én szent meggyőződésem szerint egy Szentlélekünk van, és ez a Krisztus, akiben az Isten szelleme csodálatos hatalommal jelent meg. És aztán a tanítványok is végre megnyíltak a Szentléleknek a befogadására. Tehát nincs öntörvénye a Szentléleknek, hanem a Krisztus törvénye. Vagyis ahogyan Krisztus cselekedett, amiket Krisztus cselekedett, amilyen iránya volt az ő gondolkodásának, viselkedésének, az egyúttal a Szentléleknek a törvénye és irányítása. Így mondhatjuk, testvérek, hogy ott van Szentlélek, ahol a Krisztus ügy folytatódik. Ahol a Krisztus ügy folytatódik, ott van Szentlélek, ahol olyan fajta szeretet, olyan fajta irgalom, olyan megértés, olyan erő, olyan gyógyulás, olyan csodálatos dolog történik, ahogyan az Krisztus kezdte, ott van Szentlélek. Tehát ahol folytatódik a Jézus Krisztus ügye, ott van Szentlélek. És mondjuk ki tartalmilag is most a dolgot, ahol folytatódik az Isten szeretete, ott van Szentlélek. Mert végül is azért ez a döntő dolog, Jézus Krisztusban a Szentlélek testesült meg, Szentlélek által jött közénk, Szentlélek erejével munkálkodott. Na de tartalmilag ez azt jelenti, hogy Isten szeretetét hozta. Isten szeretetének olyan gazdagságát, amiről még nem volt tudomás az embereknek, nem is fogadták el. Tehát Szentlélek, a Krisztus törvénye, az Isten szeretetének a törvénye. És megfigyelhetjük magunkban is, testvérek, hogyha időnként megszáll minket a Szentlélek, mi történik olyankor? Ha időnként megszáll a Szentlélek, akkor jobb emberek leszünk, mondjuk ezt a egyszerű hétköznapi szót. Akkor türelmesebbek leszünk, akkor megbocsátunk, akkor elfelejtjük a rosszat, akkor erőt kapunk a jóra. Ha időnként megszáll a Szentlélek, hát nem az történik, hogy az Isten szeretete valóságossá lesz mi bennünk. Úgyhogy ezzel fejezem be a dolgot, testvérem, hogy ilyen nagy teológiai viták vannak, és ilyen görög szavak röpködnek a levegőben, és nem baj, azt csak tessék, igenis, a Bibliát szeretni, görög szavakat megszeretni. Csak azért mondom most, testvérem, hogy amikor ilyen szavak röpködnek a levegőbe, hogy pneuma, Isten szelleme, vagy koinónia, a közösség, vagy karizma, Isten kegyelmi ajándéka, és folytathatnánk, ez igazából azt jelenti, hogy agapé, az Isten szeretete. Ahogyan Pál apostol sorolja föl a kegyelmi ajándékokat és sok mindent, és azért a korona mégis az, hogy a legnagyobb, ami örökké megmarad, a szeretet, az Isten szeretete. Ezt a képet is azt hiszem, hogy szabad még befejezésül idehozni. Az Isten szeretete, az agapé, az a fehér szín, ami a kegyelmi ajándékokban a szivárvány színeire bomlik, más a kék, zöld, sárga, piros, de igazából mindegyiknek a gyökere a fehérben, a teljességben van. Hát az isteni szeretet, a teljesség, a Szentléleknek a gazdagsága, az isteni szeretet, ez szétbomlik, úgyhogy az egyik inkább prédikálni tud, a másik inkább vigasztalni tud, a harmadik akár fegyelmezi is a rendetlen, és így tovább ezek a szivárvány színei, de a fehér szín, az agapé, az Isten szeretete. Amikor tehát azt mondom, hogy szűköskor dönteni kell, és újra döntésre hív az Isten, dönteni kell, hogy akarod-e a Szent Lelket, most már konkrétebben mondhatom, akarsz-e szeretetben járni? Akarsz-e Isten szeretetében járni? Ráeszméltél-e arra, hogy a magad szeretete milyen fogyatékos, milyen tökéletlen, milyen fertőzött? Akarnál-e jobban, tisztábban szeretni? Én nagyon szeretnék, és ezért mondom azt, hogy jövel Szentlélek Isten. Na de hát bennem így egyesül a dolog, amikor igazán őszintén azt kérem, hogy jövel Szentlélek Úristen, akkor nem valami extatikus élményre vágyakozom, hanem arra, hogy tisztább legyen a szívem. Jobban tudjak magamról megfeledkezni, jobban tudjam a másikat szeretni. Akarsz-e Szent Lelket? Jézus ránk lehel, tulajdon életét adja az ő lehelletébe, vegyetek Szent Lelket, és ez tartalmilag ismét mondom, és utoljára mondom, tartalmilag azt jelenti, hogy vegyétek Isten szeretetét. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk.